Jézus Krisztus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 358. dicséret első versét, majd ezt követően a második verstől a negyedik versig. Az első vers így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne. Helyünkön maradva csendesedjünk el szívünkbe és imádkozzunk. Dicsétünk és magasztalunk téged megöletett bárány, mert méltó vagy arra, hogy vegyél tisztességet, hatalmat, dicsőséget, erőt, és imádunk téged mennybe meneteled emlékének ünnepén, amely során az Atya megmutatta, hogy tökéletesen engedelmes voltál, és a törvény minden pontját betöltve, megérdemelted mindazt az áldás dicsőséget, amelyben részeltettél. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te mennybe meneteled napjainkban is valóság, hiszen ott ülsz az Atya jobbján, és uralkodsz mindenek felett menjen és földön. És valljuk, Urunk, hogy a mi életünk is a te akaratod szerint zajlik. Köszönjük neked, hogy így uralkodsz felettünk, és ebben lett a mi reménységünk, biztonságunk. Számtalan fájó dolog is történik velünk, de valljuk, Urunk, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk, és mindenben benned van megoldás, mindenre nálad van szabadítás és kegyelem. Ezért szeretnénk eléd járulni a kegyelem királyi székéhez, és kérni téged, hogy vezess bennünket, oltalmazd meg elsősorban bűnös szívünktől, szabadíts meg saját bűnös természetünkből, és adj olyan új életet, amely benned gyönyörködik, téged követ, a mindennapok során téged val meg, és igéd szerint igyekszik élni. Köszönjük, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is szent lelked hívott össze bennünket, és akar indítani arra, hogy egy hittel és egy szájjal, egy szívvel dicsőítsünk és magasztaljunk téged, arra, hogy igédre figyeljünk, nekünk adott reménységben bízzunk, azt megragadjuk hit által, és ebből a hitből olyan élet, olyan cselekedetek fakadjanak, amelyek téged dicsőítenek, és embertársaink javára vannak. Így szeretném kérni, hogy áld meg így Isten tiszteletünket, hogy ne csak értelmünket ragadja meg az elhangzó szó, hanem lelked munkája révén formáljon minket, elsősorban hozzád indítson megtérésre, irántad való hódolatra és engedelmességre. És kérünk, Urunk, hogy így legyen számunkra áldásossá, neved számára pedig dicsőségessé mai alkalmunk. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten hozzánk szóló igéjét János evangéliumának 8. fejezetéből olvasom, a 14. verset, valamint a 21. verstől a 24. versig terjedő ige szakaszt. Az említett helyről, János evangéliumának 8. fejezetéből így szól az Úr. Jézus Krisztus mondja, az én bizonyságtételem igaz, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ismét mondta azért nekik Jézus. Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekbe fogtok meghalni. Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Mondták azért a zsidók. Avagy megöli magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. És mondta nekik. Ti innét alulvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Azért mondtam nektek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Kedves testvérek, már az ókori világban is ismert és gyakori jelenség volt az, hogy bizonyos népcsoportok, törzsek az egyik földrajzi területről a másikra költöztek. Ezt a költözést a történelem tudománya sokszor népvándorlásnak is nevezi, amelyeknek kiváltó okai többfélék voltak, háborúk, hosszú ideig tartó aszályok, éhiségek, népességnövekedés, ami miatt nagyobb élettérre volt szükség, és még sorolhatnánk. A rómaiaknak külön szavuk volt erre a jelenségre, ami latinul úgy hangzik, hogy migráció. Ez a szó napjainkban nagyon leterhelt. Sok mindent jelent, számos különféle helyzetre alkalmazva használjuk. Háború elől menekültekre, megélhetési menekülésre és még sok más hasonlóra. A mai igehirdetésben nem a megszokott értelemben szeretnék erről beszélni, hanem a felolvasott ige tükrében arról az örök kérdésről, hogy vajon az ember életében bekövetkezik-e az a nagy változás, hadd fogalmazok így, elköltözés, aminek szükségességéről Jézus Krisztus maga is beszél, és az ő mennybe menetele pedig lehetővé is tette a számunkra. Hiszen Jézus Krisztus sorsa, azaz, hogy őt mennybe vitte az Atya, az ő népének is sorsa. Ő a mi fejünk, a Biblia képével élve, a test feje, és ha a fej előre megy, a test is követi. Ha ő elköltözött ebből a világból, akkor Isten minket is át fog vinni majd egy másik világba. A Szentírás szerint ugyanis mindannyiunknak szükséges elköltöznünk ebből a világból, ahhoz, hogy ne veszünk el örökre. Az Ószövetségben Isten az Egyiptomból való kihozatalt tette meg a bűnből való szabadulás képévé. Ott egy tényleges fizikai kiköltözés, vándorlás és szabadítás történt meg. Az Egyiptomból kijövetel és az ígéret földjére való bemenetel. Mai szóval így mondanánk migráció. De azért ennél tudjuk jól, hogy jóval több volt, hisz Isten szabadítása volt a zsidók számára. Megváltó Urunk mennybe menetelének ünnepe különösen is emlékeztet minket arra, hogy Krisztus ebből a világból elköltözött a mennyei világba. Hiszen Isten ígéretei hosszú távon nem e világgal kapcsolatosak. Jó lenne ezt tudatosítani magunkban. Nem földi áldásokban merül ki Isten segítsége, hanem az örök életben csúcsosodik ki. Isten áldásai arról szólnak, hogy ezt a világot hátrahagyva szerető mennyi atyánk új hazába akar minni minket, és fog is. Krisztus mennybe vitele tehát szembesít minket azzal, hogy Urunk itt hagyta ezt a világot, testileg, lelkében itt van közöttünk, az engedelmességért járó dicsőséget, jutalmat nem ebben a világban, hanem a mennyben kapta meg, és minket, gyermekeit is maga mellé fog venni, ahogy azt a köszöntő igében is hallhattuk az ígéretet. Mai alkalmunkon azt néznénk meg, hogy mit mond és hogyan bátorít ezzel kapcsolatban minket Urunk. A felolvasott igeversek egy párbeszéd részletei, amelyben Urunk kijelenti, hogy ő ennek a világnak a világossága. A párbeszéd másik fele a farizósok voltak. A farizósok nem értették Krisztusnak ezt a kijelentését, hogy ő a világ világossága, és nem is hitték ezt el. És elkezdtek vele vitatkozni ebben, hogy te magadat dicsőíted. És Jézus eközben beszél arról, miközben válaszol ezekre a vádakra, hogy ő tudja, honnan jött, azaz a mennyei világból, miért küldte el őt a mennyei atya e világba, és tudta, hogy majd hová fog menni. Azaz a mennyben meneteléről is tudott már előre. Két alapvető dolgot ki kell hangsúlyoznunk ezzel az ige szakasszal kapcsolatban. Egyrészt, hogy Krisztus beszédében a fizikai és a lelki dolgok gyakran felváltva, vagy akár egyszerre is megjelenhetnek. Például, amikor arról szól, hogy ő felülről való, akkor nem fizikai helyről beszél, mint hogyha a menny az űrben lenne, vagy a csillagok felett. Hanem azt mondja, hogy lelkileg értsük, hogy a mennyei világ fentebb van, mint ez a bűnben veszteglő föld. A menny, miért mondja, szentebbnek, tisztábbnak, jobbnak a földhöz képest. Ugyanakkor arról is beszél Krisztus, hogy ő fizikálisan fog eltűnni, hiszen azt mondja, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Tehát itt egy konkrét fizikai akadályt is megnevez. És bár Krisztus mondani valójának megértése miatt meg kell különböztetnünk a kettőt, a fizikait a lelkitől, mégis nem szabad egymástól elválasztanunk, hiszen lelki életünk, tudjuk jól, hatással van arra, hogy fizikailag hol fogjuk tölteni a halál utáni életünket. Külön szeretném hangsúlyozni, hiszen alapvető dolog is, ezért nem mindegy, hogy mit gondolunk erről, hogy Krisztus tényként kezeli, hogy létezik más világ is, mint a miénk. Számtalan ember sajnos más bolygón, galaxisban kutatja az élet nyomait. Abban reménykednek, hogy a világon van más élő, érhető hely is, mint a mi bolygónk, ahová az ember elköltözhetne. Sokan kimondatlanul is besokalnak a jelenlegi élettől, és elvágyódnak máshová. És vannak sokak szerint más fejlettebb élő lények, akiktől megtanulhatnánk, hogyan kell élni. Elég szomorú, hogy ott keresik az emberi élet célját. A Szentírás ezzel szemben világosan azt tanítja, hogy nem ebben a fizikai síkban, de létezik egy másik világ, amit Isten teremtett, amelyben másfajta rend, erkölcsiség, élet uralkodik. Isten személyesen maga. Ez a hely a menny, ahová Isten nem engedte be a bűnt, illetve az angyalok lázadását hamar leverte, hanem minden az ő akarata és tetszése szerint zajlik, ezért is imádkozunk úgy, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és ez teszi boldoggá az ott élőket, hogy Istennek engedelmeskedve élnek. Azért kell erről az alapvető dologról is beszélnünk, testvérek, mert napjainkban a legtöbb ember a tudományra hivatkozva megkérdőjelezi ennek a másik világnak, azaz a mennynek a létezését. Emberi ábrándozásnak, vágyaink kivetülésének tartják csupán, amelybe azok az emberek kapaszkodnak, akik nem boldogulnak ebben az életben, vagy nagy nyomorúság közepette élnek, és valami jobb, szebb után sóvárognak és vágyódnak. Ebbe az álomképbe kapaszkodva merítenek erőt a mindennapok küzdelmeihez. Ezt mondják sokan a mennyről. De hála az Úrnak, hogy a teremtést nem mi határoztuk meg és irányítottuk, hanem Isten maga, aki még az ember megalkotása előtt létrehozta, megteremtette a mennyet, amelyben nincs helye a mulandóságnak, a bűnnek, az Isten nélküliségnek, hanem a vele és egymások Krisztusért örökké boldogan érhetünk vele való kapcsolatban. És bár Isten igéje határozottan hirdeti ennek a világnak a létezését, mégis bátran kimondhatjuk, hogy a ma jelenleg élő 7 vagy nem tudom hány milliárd ember közül a többség nem hisz a menny létezésében. Korunk embere beletörődött abba, hogy a halál után nincs tovább. És mivel csupán anyagból állunk, ezért a halállal mindennek vége. A jelen életünk az egyetlen, ami a halála véget ért, ezért most kell abból kihozni a maximumot, vallják sokan, annyit, amennyit tudunk, mert nem lesz második esély. Nem lesz utána tovább folytatás. Krisztus ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy én tudom, honnan jöttem. Ez az emberekre nem igaz, ugye, mert az ember a fogantatás pillanatában teremtetik. De Krisztus Istenként létezett korábban. És ezzel bizonyságot tesz arról, hogy tudja, hogy létezik a menny. Tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Azaz, ő a mennyei életből jött, és oda tartott. Földi élet alatt pedig, hadd fogalmazzak így, a mennyei életből adott nekünk ízelítőt. Nem annak dicsőségéből és teljességéből, de abból, hogy ő tökéletesen szentként, büntelenként élt, megmutatta azt, hogy hogyan lehet másként élni, mint ebben a földi életben mi szoktunk. Bár a hívőknek alapvető dolog a menny létezésében való hit, hadd fogalmazzak így. Mégis hadd kérdezze meg Isten azért tőlünk, hogy valóban komolyan vesszük mi ezt, és hisszük ezt, hogy létezik a menny világa. A kereszténység jó néhány mellékága, hadd nevezzem így, szinte nem is foglalkozik az örökké valóság kérdésével, létezésével, hanem csupán földi áldásokkal, sikerekkel, szabadításokkal és jelenlegi bűnbocsánatokkal. Azért kell Isten, hogy ez a jelenlegi élet jobb legyen és kényelmesebb. Ezzel nem azt akarom mondani, testvérek, hogy folyamatosan a mennyei világról álmodozva kellene élnünk, hiszen Krisztus sem erre adott nekünk útmutatást. Viszont nem mindegy, hogy a jövőnkről hogyan gondolkozunk, és a halál a menny létezésének tükrében hogyan értékelődik át számunkra, akár egy szerettünk elvesztésekor, akár a saját halálunkra gondolunk. Amikor valaki arról álmodozik, hogy milyen lesz 100 év múlva az élet a Földön, akkor vajon belegondolunk-e abba, hogy mi akkor már az Úrnál fogjuk a mindennapjainkat tölteni büntelenségben, Isten dicsőítve és magasztalva? Nem a technológiai fejlettség fog minket foglalkoztatni, hanem akkor már teljesen az Úrnak szenteljük magunkat. Ad-e nekünk az ilyen jövő ígérete legalább olyan bátorítást, reményt, vagy erőt a küzdelmeinkben, mint bármi más itt a Földön? Például annak tudata, hogy egy munkahelyi feladat biztosan sikerülni fog, ha kitartó és szorgalmasan dolgozom, és ez ösztönöz engem a munkában. Mert tudom, hogy biztos a siker. Annak ígérete, hogy Krisztus biztosan bevisz minket a mennyben, mert ő utat tört oda, és egyedül általa juthatunk oda, ösztönöze bennünket arra, hogy még inkább erre a mennyei életre készüljünk, és Krisztusnak szolgáljunk. Gondoljuk végig, hogy amikor megvalljuk, hogy hiszünk a menny létezésében, akkor ez a hitünk csak egyfajta tudomású vételt jelent, hogy igen, hallottam már róla, vagy igaznak tartást, hogy ez személyes meggyőződésem is, vagy személyes reménységet és bátorítást is jelent számomra, arra nézve, hogy Krisztusa való teljes, azaz fizikai és lelki közösségünk lesz ott. A második dolgot, amit Krisztus egyértelművé tesz számunkra, röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy ő elmegy fizikailag ebből a világból, és aki nem fogja őt követni, arra a pusztulás vár. Ezt a nagyon fontos igazságot úgy érthetjük meg, ha visszatérünk egy kicsit az elköltözés korábbi hasonlatához. Gondoljuk végig, amikor valaki emigrál, miért akarja elhagyni szeretett szülőföldjét egy teljesen idegen föld miatt? Mert egy jó érzésű ember szereti a hazáját és a saját népét. De vajon valaki miért mond le erről, hogy ott élje az életét, ahol született, ahol élete jó részét töltötte? A válasz egyértelmű, azért, mert tisztában lesz azzal, hogyha továbbra is ott marad, akkor a pusztulás vár rá. Ezért, hogy mentse életét, hogy olyan körülmények között tudjon élni, amelyek az életét elősegítik és nem rombolják, változtatnia kell, el kell költöznie máshová. Földi életünket, lelki állapotunkat, helyzetünket, körülményeinket, gondolatainkat hasonlóan látja Isten. Jelenleg egy pusztulásra ítélt kultúrában, világban élünk, ami a bűn miatt lesz megítélve. És pont ezért, ha valaki ebben a helyzetben, bűnös állapotban marad, nem vár más rá, csak a pusztulás. Ha továbbra is Isten nélkül maradunk, és nem történik drasztikus változás velünk és bennünk, akkor az örök kárhozattal kell szembenéznünk. Nézzük meg, hogy Krisztus hogyan is beszél erről. Úgy, hogy összehasonlítja a mennyet és a földet. Több kifejezést is használ a felolvasott igében ezzel kapcsolatban. Először is azt mondja a farizeusoknak, akik nem hisznek benne, hogy ti innét alulvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok. A fent-lent kifejezésekkel írja le a mennyei és a földi közötti különbséget. Mint korábban utaltam rá, ez nem fizikai eltérés elsődlegesen, hanem lelki és minőségi. Ezek Krisztus nem, bocsánat, a bűnös emberi felsőbbrendűséget akarta kifejezni, hanem azt, hogy az Isten nélküli élet a hívő élettől lényegesen különbözik. Lényegében különbözik. Olyan ez, mintha két ország adottságait hasonlítanánk össze, testvérek. Az egyikben éhiség uralkodik, a másikban bőség. Az egyikben gazdagok az emberek, a másikban mély szegénységben élnek. Az egyikben törvényes rend uralkodik, a másikban teljes az anarchia, mindenki szabadon azt tehet a másikkal, amit akar, senki sem bünteti meg érte. Legalábbis sokan ezt hiszik. Az egyikben ember embernek farkasa, a másikban egy népként, egy családként élnek az emberek Krisztus vezetésével. Az egyikben mindenki a maga hasznát nézi, hogyan gyarapíthatnám magamat, a másikban egymásért is munkálkodnak az emberek. Az egyikben nagy az általános műveltség, a másikban teljes tudatlanság, analfabetizmus van. Az egyikben boldogok az emberek, a másikban reményvesztettek, boldogtalanok. Lehetne sorolni a hasonlatot, testvérek, de a fent-lent kifejezés valami hasonló különbségeket akar kifejezni a bűnös emberi élet és a Krisztus által megváltott örök élet között. De nézzük tovább, hogy mit mond még Krisztus a folytatásban. Azt mondja, hogy ő világosságból jött erre a világra. Ez is egy nagyon szembetűnő különbség. Azt mondja, olyan, mintha én a világosságból jöttem, mert ebben a világban teljes a sötétség. És a Biblia mindemellett az is hozzáteszi, hogy nem csak, hogy sötétség van a világban, hanem az emberek még vakok is ráadásul. Tehát ha világosság lenne, se látnák meg, mert maguk vakok. Ez egyrészt azt jelenti, testvérek, hogy Krisztus bátran azt tudja mondani, hogy én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Addig mi emberek, mondja Krisztus, ti ezzel nem vagytok tisztában. Úgy teszünk, mintha tudnánk, mintha látnánk, mintha ismernénk a jövőnket. De igazából a legtöbben bele sem mernek gondolni abba, hogy a halál vár rájuk. Emberek milliói élik le így az életüket, hogy mindig hirtelen jön a halál. Sokan hitegetik magukat különféle kitalált mesékkel arról a mennyről, ahová nem is olyan nehéz bejutni, mert sok jót tettem. Vagy különféle halál utáni világokkal, amelyeket a különböző vallások hirdetnek. A valóság az, hogy Isten nélkül teljes sötétségben élünk, ráadásul vakok vagyunk, és a vakember nem látja a dolgok valódi állását, jelentését, helyzetét. Azt pedig még kevesebben tudják, hogy honnan jöttünk. Hogy az emberiség eredete Istenben rejlik, a teremtés, a bűneset és a megváltás áll mögöttünk. Mindezek ismerete nélkül élik le emberek milliárdjai az életüket, és tartanak, bocsánat, de nagy tudatlanság közepette a kárhozat felé. Másrészt viszont az, hogy, és amikor Krisztus azt mondja, világosságul jöttem, akkor azt mondta, hogy én ezekben a szívekben ezeket a dolgokat egyértelművé akarom tenni. Hogy ki vagy te, milyen bűnben leledzel, és Isten milyen szabadítást készített számodra általam. Másrészt viszont az, hogy Krisztus a világvilágosság azt is jelenti, hogy ő a mennyei életet hozta le közénk. Az ő tökéletes engedelmessége, hite, szeretete olyan volt az emberek között, mint a világosság a sötétségben. Ahogyan ő élt, minden, amit tett, mondott, annak az örök boldog életnek az előíze volt, amit Isten nekünk ígér. Hasonlítsuk csak össze a mi mindennapjainkat, vagy éppen általános reakcióinkat Krisztuséval, és meglátjuk, hogy teljesen más, jobb, boldogabb, békésebb életet hoz el számunkra Krisztus. Amikor tehát összehasonlítja Urunk ezt a világot azzal, ahová ő megy, mint egy azt fogalmazza meg, hogy a különbség a kettő között ég és a föld. Külön szeretném hangsúlyozni, hogy a földi élet és a mennyei élet közötti hatalmas különbséget az is jelzi, hogy az Atya mivel jutalmazta meg Krisztust. Mert ugyebár a mennybe menetel, Krisztus megjutalmazását is jelenti egyúttal. Az ő tökéletes engedelmességéért dicsőséget kapott, és a mennybe vitetett. Ki érdemelte? Tetteivel, életével, engedelmességével. És amikor ő a mennybe ezt a jutalmat megkapja, ez a jutalom a mennyei élet, és nem a földi. Másként is hadd fogalmazzak, nem földi dicsőséget kapott Krisztus, hanem mennyeit. Mert ha ez a földi élet olyan nagyon iriglésre méltó lenne, testvérek, mint azt sokan tartják, akkor Krisztus akár itt is maradhatott volna feltámadása után, és itt is kaphatott volna e világi dicsőséget, hatalmat és uralmat. Isten szemében azonban, mint Krisztus maga is mondja, ebben a világban nincsen dicsőség. A mennyei világ az, ami megmarad, és Istent tökéletesen dicsőíti. Ezért a saját fiát az Atya hazavitte, és azzal dicsőítette, hogy a mennyben jutalmazta meg őt, és tette ott mindenek fölött királlyá és úrrá, ég és föld fölött. Ennek pedig, testvérek, el kellene gondolkoztatnia minket is, hogy mi az, amire mindenek előtt vágyódunk. Sok földi keresztén, hadd fogalmazzak így és nevezzem őket, csak e világi sikereket, áldásokat, testi gyógyulásokat, probléma megoldásokat kér és remél Istentől. Mindezzel természetesen nincsen baj, hogy ilyeneket kérünk, hiszen az imádság során Isten megengedte számunkra ezt. Ugyanakkor viszont az kevés, ha csak ezekre a földi jutalmakra vágyunk. És a mennyben nem gyűjtünk magunkat kincseket. És ahogyan az apostol mondja, nem vágyódunk elköltözni csak Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb nekünk. Amikor tehát a mennyei dicsőségről beszélünk, és e világ dicsőségéről, sikeréről, akkor ki kell mondanunk, hogy a kettő meg se közelíti egymást. Mi mégis, testvérek, annyira a földi élethez ragaszkodunk, ima életünk nagy része is, és kéréseink nagy része is e világi dolgokhoz ragaszkodik. Nem azért, mintha ki akarna Isten venni minket ebből a világból, ezt Krisztus a főpap imájában János 17-ben egyértelművé tette, nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. Az az állapot viszont, ahol a gonosztól tökéletesen megőrizettünk, az már nem az e világi pusztán. Tehát Krisztus mennybe menetekor a legnagyobb dicsőséget kapta, amit akkor kaphatott, semmilyen más földi jutalom nem helyettesítette azt. Összegezve tehát ki kell mondanunk, hogy e világból a mennybe menni a világ legnagyobb és legszükségesebb változását jelenti mindenkinek. Ennél nagyobb változás nem fog történni, testvér, az életedben. Akkor sem, ha mai nap fogod magad és Afrika közepébe, a dzsungelbe beleköltözöl. Akkor sem változik meg annyira az életed, mint amikor Isten ebből a világból kivesz, és majd a mennyei hazába visz. Akkora lesz a kettő közötti különbség. Tehát ez a legnagyobb változás, és a legszükségesebb, mert ha nem történik meg, akkor a világgal pusztulunk, és ez fizikálisan is igaz, de lelki módon még inkább. Lelki módon is a legnagyobb változáson kell az embernek keresztül mennie. És a lelki változás a legszükségesebb változás az életében. Krisztus erről is beszél. Miután ugyanis egyértelművé tette a farizeusok számára és számunkra is, hogy nem maradhatunk ebben a világban, amelyet Isten haragja el fog pusztítani, arra is felhívja a figyelmünket, hogy ő nélküle nincs lehetőség az átköltözésre. Azt mondja ugyanis a benne nem hívő farizeusoknak, én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Azért mondtam nektek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Ez a legszörnyűbb hír, testvérek, egy ember számára, amit hallhat, hogy nem mehetsz Jézus után, ha nem hiszel ő benne. Ez egyet jelent a halála, testvérek. Isten ugyanis csak is egy utat készített ebből a világból a mennyei világba, az ő fiát. Krisztus maga mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezért egyedül benne kell hinnünk és bíznunk. Nem abban, hogy mi valahogy úttörők leszünk, és majd bejutunk valahogy ki, érdemekkel a mennyben, hanem abban bízunk, hogy a mi fejünk Krisztus előre ment, és minket majd magához fog venni. Ezért nekünk egyedül ő hozzá kell ragaszkodnunk. Aki ő benne hisz és őt követi, bár fizikailag ebben a világban él, de lelkileg már azt mondja az Úr, átment a halálból az igazi életre. Aki viszont bűneiben marad, azaz Istennel, az ő törvényeivel, az evangéliummal, Krisztussal nem foglalkozik, így éli le egész életét és így hal meg, az nem a mennybe, hanem a kározatba jut. Ha hiszi ezt az ember, ha nem. Ez nem az ő hitétől függ, ez a Biblia szerint tény. A kétféle élet közötti különbség a lelkiségben, a hitben mutatkozik meg. Abban, hogy valaki szereti Jézus Krisztust, vagy nem. Hisz-e abban, hogy ő azért jött el a földre, hogy minket Istenhez vigyen? Hiszi-e azt, hogy ő a Krisztus, azaz az egyetlen ember, aki bűneinkért eleget tehetett, és megszerezhette nekünk Isten bűnbocsánatát? Hiszi ezt, vagy nem? Krisztus személynek kérdésén áll, vagy bukik az üdvösségünk. Hiába beszélünk Istenről, ha Krisztussal nem tudunk mit kezdeni. A farizeusok saját bűnés önelégült előítélete szívük miatt nem tudtak többet látni Jézusban, mint egy názáreti ácsot és egy hitetőt, mert annak gondolták. Aki viszont Isten igéjének kijelentésén keresztül vizsgálja meg, Jézus személyét, és hisz az Úr szavának, meglátja, hogy egyedül csak is ő a mi megmentünk, aki által a halálból az életre, e világból a mennyei atyánk házába vitethetünk. A lelki változás, amely meg kell előzze az e világból való elköltözésünket, a Krisztussal való lelki kapcsolatot jelent. A benne való hitet és a naponkénti való személyes kapcsolatot. Aki nem szereti Krisztust, az nem is vágyódik oda, ahol ő van. Egy ember által elképzelt mennybe, ahol nem Isten személye van a középpontban, hanem az ember kényelme, meg hogy mit fogunk csinálni a mennybe, oda lehet, hogy sokan vágyódnak. De az a hely nem létezik. Olyan menny nem létezik, ahol az ember dicsősége és kényelme a legfontosabb. Már bocsánat, nem a wellness mennyországot hirdeti a Szentírás, hanem azt, az országot, amelyben Krisztus önmaga áll a középpontban. És a vele való személyes kapcsolatunk, az iránta való érzett hálánk, szeretetünk, imádatunk az, ami a mennyet azzá helyé teszi, ami valójában. Mindaz, amit Krisztus mond, számtalan kérdést felvet. Néhányan gondolkozunk el, testvérek. Az, hogy ebben a világban élünk, ez tény. De akarunk-e mi a mennybe menni, ahol Istennel és a hívők seregével élhetünk örök boldogságban? Sokan úgy elérnek magányos keresztényként, hogy megelégednek az igei bátorítással, üzenettel, de a testvéri közösséget se nem keresik, se nem akarják szolgálni. Ilyen kereszténység a Krisztus testben nem létezik, mert az örök élet ígéretében ott van az egymással való szoros lelki kapcsolat is. Valóban el tudjuk képzelni a boldogságot e világi dolgok nélkül, testvérek, mert a boldogság független a jelenlegi életkörülményeinktől, bármennyire is nehéz ezt elhinni. Mire gondolok? Ma egy átlag európai embernek mit jelent a kényelmes, megszokott élet? Az, hogy van egy házam, ami meleg, ott be van rendezve az én ízlésemnek megfelelően, van egy otthonom, kényelmes ruháim vannak, számítógépek, tévé, okostelefon, bőséges bolti kínálat a polcokon, édességeket, mindent meg tudok venni, amit akarok, és ez jelenti számomra a kényelmes életet. Ha valaki nem önző és individualista, akkor még az is azzal ki lehet egészíteni, hogy vannak emberek, akik szeretnek engem, és velük kapcsolatot tartok fenn. Eközben azonban tudjuk jól, testvérek, hogy a világ számos pontján nem ezt jelenti a jó körülményeket. Igazából a világ kisebbik részéhez tartozunk, akik ebben a jólétben élhetnek. Az ázsiai, afrikai, dél-amerikai körülmények teljesen mások, mint a mieink. Ha az ottani embereket megkérdeznénk, hogy te mikor, milyennek képzeled a boldog életet, és annak körülményeit, teljesen másra számolnának be. A mennybe való vágyakozás és a kapcsolatos kérdés az, hogy vajon elhisszük-e, hogy nem a földi körülmények fognak minket a mennyben boldoggá tenni. Elhisszük, hogy a menny minden szempontból felülmúlja a jelenlegi kényelmünket, mindazt a jót, aminek örülni tudunk. Kevés konkrét dolgot tudunk a Szentírásból a mennyről, de azt tudjuk, hogy Isten azt mondja, hogy ott boldogok fognak élni. És az a kérdés, hogy megragadjuk-e hittel, hogy mi örökösei vagyunk Krisztusban ennek a boldog életnek. És vágyódunk-e utána, vagy a földi életünk annyira leköd, hogy nem is gondolunk egyrészt az előttünk álló életre, másrészt pedig annyira ragaszkodunk a körülményeinkhez, hogy bármi nemű változás megváltoztatja az Úrral való kapcsolatunkat is. Nehezen viseljük el, hogyha az élet körülményeinkben változás történik. Krisztus a későbbiekben úgy beszél a mennyről, mint otthonról. Azt mondta ugyanis, hogy az én atyám házában sok hely van. Helyet készítek számotokra. A lényeg azonban nem a körülményeken van, hanem azon, hogy ki lesz ott. egy házat, nem a szék is az asztal meg a kanapé teszi otthonná, hanem az, aki ott van benne. Krisztus János evangéliumában többször beszél arról, hogy ő tudja, hová megy. Olyan szavakat használ, miközben erről a témáról beszél Jézus, amelyek a helyre utalnak, mint alapigényben is. Tudom, hová megyek. Mégis, amikor később részletesebben beszél erről, akkor mégsem a hely tulajdonságairól beszél, hanem inkább arra mutat rá, hogy kihez megy. A János 16:28 ezt mondja, kijöttem az atyától, és jöttem-e világba, ismét elhagyom-e világot, és elmegyek az atyához. A János 20:17-ben szintén ezt mondja, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Látjuk tehát, testvérek, hogy Krisztus mennyel kapcsolatban a hangsúlyt nem a hely mienségére, hanem az Atya személyére helyezi. Amikor Krisztus mennybe meneteléről beszélt, mindig arról szólt, hogy kihez is megyek. A menny utáni vágyódás kérdése tehát nem az, testvérek, hogy milyen hely lesz a menny, bár elég nagy bátorítás, hogy olyan lesz számunkra, mint az otthon, ami szerintem egyikünk számára sem visszataszító, de mégis a hangsúly nem azon van, hogy milyen lesz és mit fogunk ott csinálni, hanem hogy kivel leszünk. Krisztus erre helyezi a hangsúlyt. És mindig ez a fő kérdés. Kire vágyodsz? Az apostolok számára a Krisztussal töltött idő múltával egyre világosabb lett, hogy nem az számít, hogy hová küldi és vezeti őket, hanem hogy Krisztus velük van. Már földi élet alatt sok olyan helyre vezette őket, Urunk, ahová maguktól nem mentek volna el az apostolok, és valljuk bele, hogy mi sem. Egy fővámszedő házát a legtöbb magát tisztességesnek mondó ember nagy évben elkerülte. Krisztus mégis bement több ilyen emberhez vendégeskedni, és vele együtt az apostolok is. A leprások számkivetettek voltak betegségük miatt. Nekik is kerülniük kellett az embereket, és a többség is kerülte őket. Krisztus azonban hagyta, hogy oda jöjjenek hozzá, és ő is közéjük ment. Miért? Az apostolok miért követték Jézust? A hely volt vonzó számukra, már bocsánat, a lepra telep? Nem. Azért mentek oda, mert Krisztust követték. A mennyről nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz, de a lényeget tudjuk, hogy Isten ígéretei szerint Krisztus ott van, és vár bennünket. Maga mellé vesz minket. És a hangsúly ezen van, testvérek. A lényeg mindig az, hogy Krisztus vár ránk. De ez akkor válik lényegé, ha már ebben a földi életben is ő az elsődleges számunkra. És nem a körülményeink. Ha most is a körülményeit határoznak meg téged, akkor aggódsz a mennybe, menny miatt, hogy milyen lesz az. Ha viszont Krisztus van most a középpontban a szívedben, akkor tudod, hogy akármi is lesz ott, Krisztus ott van, és ez a lényeg, ez a legfontosabb. Krisztus a mennybe ment, és ez szánja nekünk is végcélul. A migráció hasonlatával kezdtem az ige hirdetést, hadd fejezem be ezzel. Isten terve az ő népével az, hogy egy napon kivesz minket ebből a világból, és átvisz az övébe. Készülünk mi erre a nagy elköltözésre? Az új ország, ahová az ember költözik, általában teljesen más, mint ahonnan menekül. Isten már most készít minket arra az életre, amelyet egykor élni fogunk az ő országában. Készülünk erre az új életre? Krisztushoz való ragaszkodásunk, vele való lelki egységünk ösztönözzön minket a reménységre, hogy vele együtt leszünk, és már most változtasson minket a Szentlélek munkája által. És legyen reménységünk az, amit megígért, hogy ő a mennyei atya házába visz minket. Az ő atya és a mi atyánk házába. Az ő mennybe menetele az ő dicsőségét is megmutatja, de számunkra a jövőt is, amit Isten készített az őt félőknek és szeretőknek. Reménykedjünk ebben, testvérek, és ösztönözzön minket ez még nagyobb odaszánásra, engedelmességre, és a saját bűneink elleni küzdelemre. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy minden lényeges dolgot elmondtál nekünk, amit tudnunk kell az üdvösségről, és dicsőítünk azért is, hogy azt is egyértelművé tetted, a te mennybe meneteled, ami egyetlen reménységünk a megmenekülésre, és a te mentő szereteted, kegyelmed, amely megígérte nekünk, hogy magad mellé veszel minket, ami egyetlen váradalmunk, ami meg fog valósulni az életben. Urunk, bocsáss meg, amikor túlságosan ragaszkodunk e világi dolgokhoz, különösen akkor, amikor jobban szeretjük őket nálad. És kérünk téged, hogy ebből szabadíts minket, és készíts a veled való teljes együttlétre. Köszönjük, hogy már a veled való közösség most is teljes, hiszen Szent Lelkedet küldted el pünköstkor, és azóta is benned hívőknek, és hit által bennünk élsz és munkálkodsz, és köszönjük neked, hogy ez lehet a mi előkészítetésünk, a mi reménységünk is a jövőnkre nézve. Urunk, segíts, hogy hadd lehessünk a te hirdetőid a reményvesztett világnak, akiknek a jövőképét az emberi tervezés, akarat, háborúk, gazdasági válságok határozzák meg, holott nem kell sok 70-80-90 év, és meglátjuk, hogy teljesen más a jövő számunkra, hisz te mást készítettél el. Kérünk, hadd legyünk így is a te gyermekeid, bizonyságtevőid, hogy mentő szeretettel hozzád hívogassunk minél többeket. A te mennybe meneteled ünnepe, Úrunk, kérünk, buzdítson minket erre is. És köszönjük, hogy a fizikai távolléted nem jelent számunkra olyan távolságot, amely akadály lenne közted és köztünk, hanem valóban a mindennapok során meg tudsz segíteni, uralkodsz is felettünk, és meg is szabadítasz minket. Köszönjük, hogy e világi dolgokért is imádkozhatunk, és tesszük is ezt. Könyörgünk szenvedő betegeinkért, akiket a fizikai fájdalom terhel meg. Adj nekik, kérünk, Urunk, kegyelmet szerint szabadítást, gyógyulást, de mindenek előtt benned való hitet, és olyan erőt, amely képes elhordozni mindezeket lelkileg is. Könyörgünk gyászolóinkért, add, Urunk, hogy a halált is más fénybe láthassuk a te mennybe menetele tükrében, reménységében, és tőled magadtól, a minden vigasztalás Istenétől várjunk, Urunk, igazi vigasztalást, olyat, amit a világ nem tud adni, csak te. Könyörgünk, Urunk, az évvégi dolgokért, a vizsgákért, a diákokért. Segíts, Urunk, hogy a tanulásukon áldás legyen, pedagógusokért. És kérünk, Urunk, hogy adj szabadítást világunknak is, olyan ördögi ideológiák, félrevezettetések terjednek, amelyek megkérdőjelezik a te értékrendedet, a te teremtési rendedet, és olyan háborúk zajlanak, Urunk, amelyek hatással vannak más világ országokra, és kérünk, te adj békességet Ukrajnában, és könyörgünk minden népért, magyarokért, oroszokért, ukránokért egyaránt, hogy veled az élet urával hadd találkozzanak, és benned találjanak békességet. És a háborút is, Urunk, kérünk, te zárd le. De könyörgünk a személyes csatáinkért is, amelyet gyakran vívunk, Urunk, sajnos otthonainkban, családi körben, vagy munkahelyeken, vagy akár még itt a gyülekezetben testvér-testvér között is. Te legyél, Urunk, a békességet teremtő, adj nekünk alázatot meghódolni Te előtted, és hallgatni a igére, hogy bocsássunk meg egymásnak, miképpen Te is megbocsátottál nekünk. És kérünk, hogy segíts, hogy minden dolgunk szeretetben hadd menjen végbe, és az életünk legyen hozzád való hivogatás, Te töltsd meg szívünket naponként mentő szeretettel, hálával azért, mert megszabadítottál, megmentettél minket, és az a reménységgel, hogy másé is lehet ez. Így segíts családunk körben, munkánkban, tanulásunkban is, úgy világítanunk, hogy Téged dicsőítsünk. És úgy várnunk, Urunk, a Te visszajöveteledet, az ég felhőin át, hogy azt a napot, amikor személyesen magad mellé veszel minket, hogy örömmel és hálával dicsőítsünk majd Téged akkor. Így őriz bennünket a hitben, kegyelemben, bukások közepette is, és vezess minket végig az úton. Köszönjük, hogy megígérted, hogy a bennünk elkezdett munkát meg is cselekszed. Áldunk Téged ezért. Amen. Személyes imádságunkkal forduljunk magunkban az Úrhoz. Az úri imádságot közösen imádkozzuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás kérés előtt, testvérek, a 367. dicsérettel magasztaljuk Urunkat. Az első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Thank you. Kérjük az Úr áldását. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Amen.